Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró, aki közel 30 éve van a szakmában, úgymond, és éppen ezért egy nagyon érdekes vállalkozásba fogtunk, az újságírás történetéről, szerepéről beszélgetünk. Az elmúlt héten a történetéről, egészen az őskortól indultunk, nagyon érdekes téma volt, és egy picit mielőtt átkanyarodunk egy másik vonulatára, én még a történetélén időznék. Ugye beszéltünk arról, hogy megjelent a nyomtatott sajtó, periódikák, először ugye a postakocsi, amikor még emberek vitték a hírt, azután, amikor egyre inkább már tudtak olvasni az emberek, de hogy milyen volt akkor a újság ahhoz képest, ami most van, ez engem nagyon érdekelne, és szerintem sokakat.
A leglátványosabb különbség az talán tényleg szembeütő a szónak a legszorosabb értelmében, a szemünkkel látjuk, hogy ma egy újságnak a címlapját nem tudjuk elképzelni harsányképi illusztráció nélkül. Mondjuk adikorában, tehát a 19. század végén, a 20. század elején, a polgári kultúrának a csúcsán, ott úgy nézett ki egy napilap, vagy hetilap, hogy akár elég volt néhány szó egy címbe, és utána következett egy, mi úgy neveztük a kollégáimmal régen, hogy egy több tonnás szöveg. Tehát gyakorlatilag az egész címlapot el tudta foglalni a betű. Ez nem csak tipográfiai különbség, hanem a médiafogyasztásnak a szokásait is tükrözi. Ugye akkor az embereknek egyrészt nem állt a rendelkezésükre más alternatív médiatípus, tehát nem volt TV, rádió, internet, laptop, telefon, stb., hanem csak az újság, és sokkal több idejük is volt, mert sokkal lassúbb volt az életnek a tempója.
Megmondom őszintén, egyszerűen elképzelhetetlen számomra. Én informatikából tanítom a gyerekeket, és az első, amit a lelkükre kötök, hogy kicsi bekezdések, rövidek, tördeljék a szöveget, és mindenképpen tegyenek bele képet, mert a kép 80%-át viszi ma az információnak. Számomra elképzelhetetlen, hogy egy ilyen tömb szöveget elolvastak a század előn.
Hát igen, mi a főiskolán megdöbbenve hallgattuk végig a tanárainkat. Én akkor már gyakorló újságíró voltam, igaz, hogy az a 2000-es évek első felében volt, de döbbenettel tanultunk arról, hogy hogyan rövidül az egy szuszra elolvasott szöveges tartalmaknak a, ezt valakik mérik, nem tudom milyen technológiában, ma már nem tudom, annak én tudtam, most már nem tudom. Megnézik azt is, hogy milyen gyorsan kapcsol valaki egy csatornára tovább, hogyha nem érdekli az adott tartalom. És döbbenetes volt akkor, hogy körülbelül 1000 karakter, ezt úgy képzelje el az olvasó, hogy körülbelül egy viszonylag sűrűn teleírt A4-es oldalnak a negyede, harmada, az durván 1000 karakter. Ennyit a 2000-es évek közepén már az emberek nem olvastak el egy szuszra, tehát hogyha egy hír ennél hosszabb volt, az jó eséllyel, ha csak valaki komoly emberként oda nem ült, hogy ő tényleg tájékozódik a közélet eseményeiről, akkor nem olvasta el. És különösen akkor, hogyha volt vele szemben mondjuk egy kép, akár egy felrobbanó hajó, akár egy fémesztelen nő, vagy akár egy politikus a másik, vagy nem, bármi, és volt aláírva néhány száz betű, azt meg azonnal bekajálta. Tehát ez az, ami történt velünk, történik velünk, és történik a médiával.
Nagyon... 120 év.
Igen, 120 év, és hát nem beszélve arról, hogy aki annak idején, el tudom képzelni, hogy aki mondjuk addig korában fogta magát és elolvasta azt a 2-3 legfontosabb újságot, ami akkor menő volt, és ami akkor komoly volt, az tényleg valamiféle komoly képet tudott alkotni arról a világról, amiben élt. Ma nagyon sokat kell olvasni ahhoz, hogy valaki úgy érezhesse, hogy képben van a világ eseményét illetően, és ma már sajnos nem az igazán futó mainstream média az, ahonnan igazán érdemi információkat tudunk szerezni, hanem a szaksajtók.
Annyira érdekes, tehát akkor ezek szerint képek sem voltak. Ennek ellenére ugye mondtad, hogy lassabb is volt az élet, több idejük volt elolvasni ezeket az úgymond hosszú, tömör szövegeket kép nélkül, de más belső motiváció is volt. Azért ez akkor is nehéz lehetett.
A sajtónál mindig több irányú motivációja volt, pontosabban onnan, hogy igazán szárba szökkent a sajtó, tehát mondjuk a 18-19. Századtól, onnantól kezdve elindult a specializáció is, megjelentek a dolgokat elemző, értelmező, publicisztikákra irányuló sajtótermékek, aztán megjelentek a gazdasági sajtótermékek, amik elsősorban hirdetésből, gazdasági hírekből, áru és szolgáltatás bőrzéből tartották el magukat. Illetve megjelent a bulvár, ami sokkal inkább a szórakoztatásra, példányszámnövelésre utazott. De most visszatérve a kérdésedre, én azt hiszem, hogy akkor egy újságíróban tényleg az dolgozott, hogy de most talán lehet, hogy idealizálom ezt a képet. Most hirtelen, hogy ezt így felvetetted, magamat is önkritikára kell, hogy fogjam. Szóval nem tudom, lehet, hogy idealizálom, de én abban hiszek, és amikor olvasom ezeket a régi újságokat, egyrészt elképesztő az a nyelvezet. Tehát a magyar nyelvnek olyan nívóját produkálták ezek a napilapok, és olyan gyönyörű, választékos, ízes, csodálatos magyar nyelven írtak, hogy az tényleg élmény volt olvasni. Szóval nem egy olyan töredezett, dadogó, populizmus, demagóg, elbutult nyelv, mint ami ma sajnos árad a médiából, hanem egy rendkívül magasfokú, mondhatnám, hogy irodalmi publicisztikák születtek. Ezeket egyrészt érdemes volt olvasni, és egyébként kognitív módon is, tehát intellektuálisan is el tudták igazítani az embert. Sokkal komolyabb munka folyt egyszerűen.
Kohut Zoltánnal beszélgetünk, abban a sorozatban járnak, amelyben az újságírás történetéről, történelméről beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a sorozatot Kohut Zoltán szakújságíróval, az újságírás történetéről beszélgetünk. Mi hirtelen arra gondolunk, hogy hát azért Ady Endre és kortársai indították a Nyugatot, jó, mondjuk ez egy irodalmi folyóirat volt, tehát hogy egészen biztos, hogy nem akárkik írtak ott újságot akkor.
Igen, azt hiszem, hogy pont ez a mennyiségi körülmény, ez bizonyos fokon, persze akkor is voltak tehetségtelenek, akkor is voltak bérencek, akkor is voltak aljas célokat szolgáló újságíró, de ez nyilván a kisebbség volt az öme, de ez a része ma is így van. Az újságíróknak az önben nyilván komolyan gondolja azt, amit csinál, és nyilván az a célja, hogy tájékoztassa az embereket. De akkor az, hogy nem volt olyan sok médium, az, hogy bekerülhessen oda egy újságíró, az ugye azt kívánta, hogy szépen tudjon írni, témaérzékeny legyen, mert ugye nem volt sok, tehát csak az a téma tudott beférni, ami valóban fontos. És nagyon komoly szerkesztői munka folyt, egyrészt, hogy megkerüljék a cenzúrát, másrészt, hogy megtalálják tényleg azokat a témákat, amik valóban fontosak, és azokat úgy kellett megírni, hogy azok üljenek. Tehát ebben is van egy változás, ahogy a világban most mindenből rengeteg van, és a nagy mennyiségek egy elsilányulást eredményeznek, ezt látjuk, tehát rengeteg étel van, de az ételben nincs tápanyag, rengeteg könyv van, de a könyvek nagy része szemét.
Ami... A bútorok, megnézzük, hogy rengeteg bútor van, de neki megy az ember nagyobb erővel összetörik.
Rengeteg autó van, de az autók már nem bírnak ki 20 évet, jó esetben 4-5. Hatott, attól függ. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek komoly újságírói teljesítmények, és nincsenek komoly médiumok, vannak komoly hírportálok is természetesen, csak azáltal, hogy a mennyiség óriásira növekedett, sokkal több a silány is az értékes között.
Hogyan alakult tovább az újságírás? Ugye mondtad, hogy nagyon megválogatták, hogy kit vesznek föl, hiszen nagyon jól kellett helyesírni, témaérzékeny, szépen tudjon fogalmazni, stb. Hogyan alakult később a 20-as, 30-as években, vagy akár a háború környékén? És most Magyarországot nézzük.
Én azt hiszem, hogy ez csak az utóbbi 30-40 évben változott meg. Azóta van egy ilyen turbulens mennyiségi növekedés minden egyébben is, és így a médiában is. A nagyobb változás az volt, hogy a nyomtatott média mellé megjelent az elektronikus, tehát a vonalas létesítményeken függő rádió, televízió. Igazából ezen sok vita van. Én azt az álláspontot képviselem, hogyha lehet így mondani, hogy igazából itt csak technológiai változás történt. A szerkezete a tájékozódásnak nem változott.
Tehát arról beszélünk, hogy amikor megjelent a tévé, illetve a rádió, mondjuk Magyarországon az 50-es években, hogy akkor történt a változás, és arról beszélsz, hogy igazából nem.
Igen. Ez persze nagy technológiai változás, és nagyon komoly műszaki vívmány, de a médiafogyasztás szempontjából igazából nagy döntő változás nem történt. Van egy újságnak is szerkesztősége, ami eldönti, hogy milyen témák után megy, és azokat hogyan dolgozza föl, és aztán van egy rádiós műhely, meg egy tévés stúdió, szerkesztőség, főszerkesztő, stb. A szisztéma ugyanaz, csak a technológiai elem, vagyis az eszköz más, amivel azt eljutatják az emberekhez.
Tehát akkor a fő elemek, hogy mivel viszonylag kevés csatorna volt, mivel kevés rádióállomás volt, megválogatták, hogy ki kerülnek be, nagy volt a szűrő, tehát általában szépen beszéltek. Tehát, hogy egyáltalán a minőségi ellenőrzés pont amiatt, mert kevés volt, bekövetkezett, ha jól értem.
Én ezt így érzem. Éppen ma hallgattam az egyik közszolgálati rádiónak a reggeli műsorát. Hát az a nyelvi, hát most, hogy ne fogalmazok csúnyán, trehányság, az egyszerűen, szóval én ledöbbentem, én nem hallgatok rádiót, már úgy értem, ilyen reggeli és hírműsorokat egyáltalán, de most utaztam vidékre és hallgattam, és egyszerűen kétségbe ejtett, ezt mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 50, vagy 60 évvel ezelőtt egy ilyen embert a rádió közelében nem engedtek volna. És ez egy vezető speaker, vezető műsorszerkesztő.
Innen fogjuk folytatni, és hát az érdekel engem, hogy milyen műfajait tudjuk megkülönböztetni ennek az iparágnak, hogy így mondjam, a médiának. Maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést, az újságírás, illetve inkább pontosabban fogalmazik a média történetéről beszélgetünk, Kohut Zoltán szakújságíróval. ott tartottunk, azt ígértük, hogy egy kicsit beszélni fogunk arról, hogy milyen műfajokra, milyen típusokra válik szét a média. Ugye itt az 50-es évektől Magyarországon már volt az újság mellett rádió, televízió, igaz, hogy nem sok csatornával, de igen minőségi adásokkal és igen minőségi szakemberekkel, szerkesztőségekkel. De milyen műfajokra válik szét a média?
Ez a folyamat az elindult már akkor, amikor az újságok létrejöttek, az első kiadók és szerkesztőségek, mert már akkor látták az emberek, hogy mindent beleszuszakolni egy újságba nem érdemes, nem lehet úgy, hogy a minőséget is megtartsák. Tehát volt egy olyan, amelyik inkább az esztétikai igényét próbálta kielégíteni az embereknek, tehát publicisztikákat, irodalmi műveket tett közé. Voltak olyanok, amik a gazdasági élet felé orientálódtak, hirdetéseket, szolgáltatásokat, termékeket kínáltak, egyfajta bőrzét nyújtottak, egyfajta fórumot a gazdasági szereplőknek. Aztán voltak olyanok, amik direkt politikai, kormányzati, állami gazgatási információkat tettek közé, majdnem közlönyök szintjén, ugye a közlöny is egyfajta médium, függetlenül attól, hogy azt nem újságírók írják, hanem az állami gazgatás hivatalai szerkesztik. És aztán voltak olyanok, amik a szórakoztatást vették alapul azzal, hogy a rádió az korábban egy kicsit nem az 50-es években, hanem ugye a 20-as, 30-as években megjelent, aztán megjelent a televízió. Ezzel, ahogy mondtam az előbb, a szerkezet és igazából a médiafogyasztás rendszere vagy alapvető struktúrája az nem változott. Van egy központi mag, amelyik egy pillanatban nagy tömegeket ér el, tehát megjelenik az újság, akkor az több ezer, több százezer embert elér. Kimegy a sugárzó technológián a rádióadás, vagy a tévéadás, az is egy pillanatban több száz, akár több százmillió, vagy több milliárd embert is el tud érni. Tehát ezek a fajta szerkezeti jellemzők, ezek nem változtak.
Tehát tulajdonképpen a specializálódásról beszéltél, most írtam az ötöt eszembe, hogy divatlapok mikortól vannak körülbelül. Te Szépérzéknél ugye a szépirodalmat mondtad, de én mint nő is nagyon szeretem a szépet. Szóval, hogy divatlapok mikor voltak, és valószínűleg elég régóta.
Ezt egészen pontosan nem tudom, de azt tudom, hogy a ruha és a bútor divattal indultak valamikor. Én úgy emlékszem, ahogy tanultam, talán a 18. század elejére tehető ez is. Tehát igen, ugye hát amire csak van olvasói igény, azt mindent ki akar elégíteni a sajtó.
A változás, tehát azt mondtad, hogy tulajdonképpen sem a rádió, sem a tévé megjelenése jelentősen nem befolyásolta magát a szerkezetet, az inkább technológiai fejlődés. Mikortól változik igazából, és hogyan, akár a műfajok sokszínűségét tekintve a média?
Ami inkább megkülönbözteti a médiát folyamatosan, az például az, hogy tehát túl ezen, hogy milyen tematikát, milyen tartalmi irányt követ, az, hogy nagyon erősen megjelent a különbség a közszolgálati és a kereskedelmi, vagy mondjuk úgy, hogy állami és magán média termékek, média vállalatok között. Erre azért volt szükség, és ez még mindig ugyanannak a folyamatnak a része, ami valóban az őskorral kezdődött, hogy nagyon fontos, hogy a közösség tagjai beszélgessenek egymással, legyen információ áramlás. Az államnak is alapvető érdeke és pozitív célja és tevékenység az, hogyha igyekszik tájékoztatni az embereket, ezért létrehoz az adózók pénzéből közszolgálati médiumokat, magyar rádiót, magyar televíziót, állami honlapokat akár. Az már a becsületén múlik, hogy az adózók pénzéből fönntartott média, ez mennyire párt és politika független módon látja a munkáját. Magyarországon, hogyha most azokat az éveket nézzük, amiket kérdeztél, ugye hát a kommunista rendszerben, illetve az azt megelőző rendszerben szó sem lehetett arról, hogy az állami alapítású médiumokat tisztességesen használja az államhatalom, és sajnos azt kell mondjam, hogy a rendszerváltás sem tudott ebben teljesen új lapot nyitni. Nyitott új lapot, aztán szépen visszasétáltunk, nem csak a jobb, hanem a baloldali kormányok is folyamatosan rátelepettek a közszolgálati sajtóra, aminek az lenne a dolga, hogy az embereket tényleg minden politikai, gazdasági és kulturális és vallási hatalomtól, elittől függetlenül tájékoztassa.
Mikorra tehető az az időszak, amikor megjelentek a kereskedelmi médiumok is az állami médiumokon kívül? Hiszen gondolom, hogy azért a kezdet kezdetén állami tévé volt, állami újságok voltak.
Nagyon eltérő ez a különböző országok között, tehát ahol tehetősebb államokról beszélünk, amennyire emlékszem, ott ugye az első sajtótermékek, tehát az újságok azok jellemzően magánkiadók részéről alapítottak. A rádió és tévé csatornákat igazából ugye a nagy tőkeigény miatt azt gondolom, hogy ezek elsősorban eleinte állami monopóliumok voltak, de ebben nem vagyok egészen 100%-ig biztos. Az viszont egészen biztosan tény, hogy ahogy a nyugati civilizáció túl a világháborúkon egy stabilabb gazdasági időszakot mondhatott magának, úgy ezek nagyon-nagyon egymás mellé értek, sőt a kereskedelmi elektronikus médiáknak a befolyása, terepe, lakossági hozzáférése az sokkal nagyobb, mint a közszolgálati médiumoké, de ez nem jelenti azt, hogy a befolyásuk is egyforma, például a BBC BBC, ami Angliában a közszolgálati média, az világszerte még talán még mindig egy olyan mérce, erkölcsi és szakmai mérce állami közszolgálati média létére, ami bőségesen előzi a kereskedelmi csatornára sokszor jellemző felületességet vagy elfogultságot.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk a média műfajairól, változásáról, az elmúlt időszakban történetéről, és ezt a témát folytatjuk egy hét múlva. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.